Jó napot kívánok, ez a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják, boldog új évet kívánok. A tavalyi évben nem sikerült felpörgetni a magyar gazdaság teljesítményét, aminek külső és belső okai egyaránt vannak, így véli a K&H Bank vezető elemzője. Németh Dávid szerint a 2024-es folyamatokat nem lehet értelmezni a Covid hatás és az orosz-ukrán háború miatt kialakult energia áremelkedés miatt inflációs sok nélkül, de ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy más országok sokkal jobban kezelték ezeket a kihívásokat. A német gazdaság gyengélkedés és sokkal nagyobbat ütött idehaza tavaly, erre példa a csehek teljesítménye is. Németh Dáviddal beszélgetett M. Szűcs Péter.
A magyar gazdaság 2024-ben hát nem nagyon hasított, erre példa mondjuk legutóbb a harmadik negyedéves GDP adat, miszerint 0,8%-kal éves alapon visszaesett a magyar gazdaság teljesítménye. Az első kérdésem az, hogy talán ebből is látszik, hogy mennyire fontosak lennének az Európai Uniós pénzek, amit korábban csak elméleti alapon feszegettek néhányan, az most a gyakorlatban látszik. Az idejében nem nagyon volt jelentős mennyiségi uniós forrás, látszik is a gazdaságon, de ez kérdés, hogy emiatt látszik ez?
Semmiképpen nem tesszük a magyar gazdaságnak, hogy nem jönnek Európai Uniós források, még akkor is, hogyha mindig megkérdőjelezzük, hogy ennek mekkora hozzájárulása a magyar GDP-hez, mekkora termelékenységjavulást tud hozni, de összességében azért mindenképpen egy olyan pénzforrást jelentett az ország számára az elmúlt években, ami nem visszatérítendő támogatás, és ezekből különböző beruházásokat, építkezéseket lehetett finanszírozni, vagy akár gépbeszerzéseket, szóval mindenképpen hiányzik a magyar gazdaságból az Európai Uniós forrás. Az azért önmagában egy újabb kérdést felvet, hogy valóban az Európai Uniós források nélkül ennyire nem tud nőni a magyar gazdaság, vagy ez most a csillagok rossz együttállásából is adódik. És azért nyilván a csillagok sem álltak jól az elmúlt időszakban. A mezőgazdaság az egyértelműen egy gyengébb évet tudott maga mögött, ami rontotta a magyar GDP-t, de hát a exportra történő termelésünk is nagyon nehezen tud kiketmeregni a visszaesésből. Itt az ipar, az építőipar az mind-mind az egész év folyamán nagyon gyengén teljesít, és hát emellett a belső fogyasztás is ugye sokkal később kezdett el magára találni, mint korábban azt várni lehetett. Úgyhogy ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy ennyire gyenge élet tudhat magam az 2024-ben a magyar gazdaság.
Ha már említetted az exportpiacokat, akkor ott ugye az egyik legkomolyabb gyengelkedő, és erről majd nyilván az európai gazdaság értékelőjében beszélünk, az a német gazdaság teljesítménye, a miénkkel igencsak szorosan függ össze.
Valóban, a miénk, a magyar gazdaság és a német gazdaság között sok kapcsolat van. Rengeteg német cégnek van itt leányvállalata, itt is termelnek, de azért érdemes kiemelni azt, hogy a cseh gazdaság is legalább, sőt, inkább több szállal kapcsolódik a német gazdasághoz, mégis a cseh gazdaság az idei évet egy jóval magasabb növekedés mellett tudja befejezni, úgyhogy nem is került technikai recesszióba, mint a magyar gazdaság. Úgyhogy persze lehet mutatni a német gazdaságra is, mint egy ok, ami a magyar gazdaságot visszahúzza, de ez csak egy eleme a visszaesésnek, emellett abszolút a belső konjunktúrában is meg lehet találni a gyenge pontokat.
És pedig?
Hát ilyenek például, hogy a magyar költségvetés sajnos még a sokkok megérkezés előtt, hogyha a Covid, illetve az energia társokat nézzük, előtte sajnos nagyon támogató volt, sokkal szigorúbb költségvetési politikát lehetett volna akkor véghez vinni, amikor mi nagyon jól ment Európának, jól ment a régiónak, és így a mozgástere a magyar költségvetésnek azért jóval szerényebb, mint mondjuk a régiós más országokéban volt. Annak ellenére, hogy itt is azért a költségvetési hiány az jelentősen megugrott, és próbálták tompítani az energia hatásokat, az energiaválság okozta a gazdasági visszaesést. Sajnos, ami nagyon szintén belső okra vezethető vissza, hogy Magyarországon az infláció az jóval magasabb volt, mint a régiós országokban, ráadásul az élelmiszerinfláció az kimagasló volt, még ezen belül is, ez rendkívüli módon megütötte a magyar háztartások fogyasztási képességét, ezáltal a belső fogyasztás az tényleg összeomlott. Itt azért a gazdaságpolitikában is lehet okokat találni. Önmagában az, hogy nagyon magas az áfa kulcs Magyarországon, ez visszajutott ugye a fogyasztásra, hogyha rávetítjük, hogy az inflációra ez még nagyobb hatást generált. Emellett a forint árfolyam leértékelődése, itt ugye a gazdaságpolitikával kapcsolatban megint csak voltak gyengeségeink, hiszen pont az Európai Unióval elszámolási vitáink voltak, nem fogadták el a reformokat, emiatt ugye később már a EU-s források sem tudtak megérkezni. Úgyhogy ezek mind hozzájárultak a gyenge árfolyam, a magasabb infláció azokhoz a belső elemekhez, amit még inkább megütötték a magyar gazdaságot, és így nem tudott kellő támaszt adni a magyar gazdaság belső ereje egy romló nemzetközi környezettel szemben.
És feltételezem, de inkább csak kérdezem, hogy mindehez még pluszban az is hozzájárul, nem, hogy a magyar gazdaság szerkezete, belső arányai, azok felborultak nagyon az a gépjárműgyártás, ugye az akkumulátorgyártás irányába, amit már korábban évekkel ezelőtt is emlegettek elemzők, hogy túl nagy a kitettségünk, és ha bármi történik, mint ahogy láttuk ennek jeleit az elmúlt években ezen a piacon, akkor bizony az pluszba még egy újabb terhet ró a hazai gazdaságra.
Van egy ilyen hatás is valóban, hogy a pont az autógyártás az, ami rendkívül módon meghasalt. Az elmúlt időszakban Magyarországon azért elég sok német érdekeltségű autógyártó volt, akiknek kimondottan rosszul ment az elmúlt időszakban, úgyhogy ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság gyengébben teljesít. De mélyebben is vannak strukturális problémák. Ha megnézzük az elmúlt évtizednek a növekedését, akkor a legnagyobb hozzáadott érték azért azoknál az országoknál teremtődött, akik azért a szolgáltatások irányába jobban el tudtak mozdulni, a digitális forradalommal jobban részt tudtak venni, és hát Magyarország ebből a szempontból sajnos nagyon a sor végén kullog. Magyarország felkészültsége, például a mesterséges intelligencia alkalmazására, az is az utolsó helyen van az Európai Unión belül, de folyamatosan, ha megnézzük az Európai Unióban a digitalizációs indexét a magyar gazdaságnak, az is mindig az alsó harmad, alsó negyedben helyezkedett el az elmúlt évek során, és ez nagyon visszaütött abban, hogy ahogy kifutott az a lendülete a magyar gazdaságnak a növekedést tekintve, illetve termelékenységet tekintve, amikor csak hoztuk be az újabb és újabb munkaerőt a munkaerőpiacra, hiszen jött be a sok külföldi működőtöke, tőke, amihez kellett a kétkezi munka, de utána ez elfogyott, és meg is állt egy picit a tudomány, tehát ott hirtelen nagyon befékezett a magyar gazdaság, próbálta még a gazdaságpolitika ezzel a magas nyomású gazdasággal fönntartani a magasabb növekedést, de ez már egyensúlytalanságokhoz, túlfűtöttséghez, magasabb inflációhoz vezetett, és hát ilyenkor, amikor utána bejutott a válság, akkor kiderült, hogy milyen hiányosságai vannak a magyar gazdaságnak.
Ezzel függ össze az is, hogy az ember azt gondolja, hogy miután Brüsszellel van vitája, a kormányzatnak politikai jellegű vita, de ennek anyagi következménye is van, és ugye korábban évekkel ezelőtt meghirdették úgymond a keleti nyitás politikáját, csak ugye felvetődhet az, hogy ugye nem megy olyan gyorsan, hogy mondjam, a esetleges Európai Uniós pénzek kiváltása más gazdasági partnerek révén, mert hiszen az Unióval is hosszú-hosszú éveken keresztül kellett együttműködni ahhoz, hogy működjön ez a rendszer. Nyilvánvaló, hogy ez a lehetséges potenciális új piacok esetében nem megy egyik évről a másikra. Gondolom ez is egy olyan hátráltató tényező, ami miatt nem lehetett kiváltani azt, ami hiányzott az Unióból.
Kétféle tőkebeáramlás azért az teljesen más. Egyrészt igen, nem is lehetett ilyen gyorsan kiváltani, bár ezek a tárgyalások már egy ideje zajlottak a távol-keleti tőkével, és el is indultak a beruházások, de alapvetően mindig az egyik nagy kérdés, hogy melyikkel mennyit tud gyarapodni az ország, mennyi az itt előállított többlet érték az adott termékcsoportba vagy szolgáltatásba. Nagyon sokszor itt a távol-keleti tőkebeáramlással kapcsolatban is ez egyik kritikai faktor, hogy ebben hány magyar beszállító tud becsatlakozni, mennyi magyar munkaerőt fog majd foglalkoztatni, és hát eddig a tapasztalatok azok, hogy nem túlzottan jelent meg ez a GDP-be. Persze most még nagyon az elején vagyunk ezeknek a beruházásoknak, de azért relatíve úgy tűnik, hogy kevesebb csapódhat ki ezekből a beruházásokból a magyar hozzáadott értékben, mint mondjuk egy Európai Uniós felhasználásból, amikor azokat magyar cégek használják föl. Ugye ott is azért mindig kérdés, hogy mennyi külföldi gépet vásárolunk belőle, mennyi hazai innováció az, ami beépül ezekbe a fejlesztésekbe, de hát egyelőre inkább mondom ez a tapasztalat, hogy valószínűleg az EU-s forrásoknak ehhez képest középtávon nagyobb hatása volt. Középtávon, majd meglátjuk, mert középtávon azért nagyon fontos, hogy milyen ökoszféra fog kialakulni majd az új gyártókkal. Ugye ott elképzelhető egy olyan együttműködés, mint amit azért Győrben is láthattunk az Audival kapcsolatban, hogy nagyon jól együttműködik az egyetemi szférával, ott rengeteg kutató is most már be tud csatlakozni az Audi gyárhoz, illetve a motortervezésbe. Tehát, hogyha ez az ökoszféra ki tud alakulni, akkor azért középtávon, meg hosszú távon nagyon jótékony hatással tud lenni a magyar GDP-re, csak hát ezek mind kérdőjelek még.
Németh Dávidot, a K&H Bank vezető elemzőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Még az új év utolsó kereskedési napjaiban az elmúlt 15 év legnagyobb tőzsdei bevezetésével jelent meg évvégére a budapesti értéktőzsdén a Gránit Bank. A pénzintézet részvényeivel 14.500 forintos bevezetési áron kezdődött el a kereskedés, azóta a papír 16.000 forintig ment. Az új részvények eladásával 17,7 milliárd forintos friss tőkéhez jutott a bank, amelynek egy tekintélyes 15%-os részét további digitális fejlesztésekre szánják. A pénzintézet első magyar bankként jelent meg határon átnyúló szolgáltatással első lépésként Romániában. Szintén élen jár a Gránit Bank abban, hogy a részvényei többségét saját applikációján keresztül jegyezték lakossági befektetői. Hegedűs Évával, a Gránit Bank elnök vezérigazgatójával beszélgettem a tavaly december 23-ai ünnepélyes tőzsdei becsengetés után. Tőzsdei becsengetés után tartott egy hosszú prezentációt a bank előéletéről, és itt előkerült ez a kézműves kifejezés. Én javasolnék inkább egy hibrid megnevezést, mert standard normál bankként nem biztos, hogy a Gránit Bankra emlékeznék, mert nem túl sok fiókja van, viszont innováció területén, digitális fejlesztés területén nagyon élen járnak. Egyrészt mennyire büszke a tőzsdei bevezetése, másrészt mik a jövő évi terveik ezzel kapcsolatban?
Én nagyon büszke vagyok arra, hogy tulajdonképpen nulla szintről építettük fel a bankot, és ezt lehet kézművességnek is, és bármi másnak is nevezni. Az életben nem sok lehetőség adódik arra egy bankárnak, hogy tulajdonképpen egy zöldmezős bankot építsen, és igazából az elmúlt közel 15 évet kell nézni, és ez a zöldmezős bank évről évre jobban teljesített. 2019 óta minden releváns mutató tekintetében a piaci átlagot meghaladó mértékű volt nem csak a növekedés, hanem a profitabilitás, a költséghatékonyság. A kezdetektől mi gondolkodtunk tőzsdei bevezetésben az alapító tulajdonossal, Demián Sándor úrral, de nyilván egy tőzsdei bevezetéshez el kell érni egy megfelelő méretet, és olyan klímát kell értékelni, ami alapján úgy ítéltük meg, hogy most itt a pillanat arra, hogy tőzsdére lépjünk, és én azt tudom mondani, hogy a minimumértékhez képest több mint háromszoros sát is meghaladó érvényes ajánlat érkezett a részvénykibocsájtás során. Ez számomra azt jelzi, hogy a befektetők bíznak a Gránit Bankban. Több mint 1864 új részvényese van a banknak. Ez számunkra egy még nagyobb felelősséget jelent, hiszen azon dolgozunk, hogy ők úgy érezzék, hogy jó befektetést csináltak. Ahhoz, hogy ők ezt úgy érezhessék, tovább kell menni azon az üzleti modellen, amin elkezdtünk. Ez tulajdonképpen két dolgot jelent, ötvözi a fintech és a hagyományos bankok értékeit, és a innovációban a digitalizáció mellett a generatív és agentic AI-ra fogunk fókuszálni. És elkészítettük a 2033-ig tartó üzleti tervünket. Ennek az alapszenáriójában 2033-ra egy 6000 milliárdos mérlegfőszegű bankot látunk magunk előtt. Én nagyon bízom benne, hogy úgy, mint korábban, hiszen az elmúlt időszakban is valamennyi hosszú távú üzleti tervét a bank túl teljesítette.
14.500 forint volt a bevezetési ár, és végül 17,7 milliárd, amit elfogadtak. Ebből a 17,7 milliárdból mire mennyit költenek?
50%-ot a hitelezési aktivitás bővítésére, 35%-ot akvizíciókra, üzletfejlesztésre, és 15%-os nagyságrendben pedig a generatív és agentic AI-ra alapozott technológiai fejlődésre fogjuk fordítani a befektetők forrásait.
Főleg ez a mesterséges intelligenciának az alkalmazása, ezt időről időre visszatérő volt az előadásában is, ennyire jó tapasztalataik vannak ezzel?
Igen, én azt gondolom, hogy 2023-ban a mesterséges intelligencia tekintetében egy új technológiai változás jelent meg, amit úgy hívnak, hogy generatív és agentic AI, aminek a lényege az, hogy nagy nyelvi modellre alapozva minél több tudásra próbáljuk megtanítani ezt a, most hívjuk Granit Gurunak, ezt az alkalmazást, amely külföldi szakértők véleménye szerint is valamennyi szektorban meghatározó jelentőségű változást fog előidézni. Lehetővé teszi számunkra, hogy még személyre szabott megoldásokat kínáljunk, és az operációs költséget pedig jelentősen mérsékli, hiszen egy csomó olyan feladat, ami jelenleg manuálisan lassan elvégezhető, ez meggyorsítja ezeknek a feladatoknak az elvégzését. Ez nem jelenti azt, hogy kevesebb kollégára lenne szükség. Inkább azt mondom, hogy a kollégák által elvégzendő feladatoknak a hangsúly eltolódása megy az értékelésre, ezeknek a funkcióknak az ellenőrzésére.
Más pénzintézetnél ilyen általános kérdés szokott lenni, hogy ha külföldi terjeszkedés van, melyik bank felvásárlásában gondolkodnak. Nos, elhangzott, hogy Romániában elindul majd a Granit Bank 2025. januárjától, de egyáltalán nem gondolkodnak banki felvásárlásban. Hogyan terjeszkednek majd Romániában, vagy hogyan jelennek majd meg?
Romániában már megjelentünk néhány hete, a marketing kampány fog jövő év elején elindulni. Mi a határon átnyúló szolgáltatások keretében vezettük be a lakossági szolgáltatásokat, és azért a határon átnyúló szolgáltatás keretében, mert a Granit Bank üzleti modelljéhez ez illeszkedik a legszervesebb módon. Mi úgy ítéljük meg, hogy ez sokkal költséghatékonyabb megoldás, ráadásul ebben van versenyelőnyünk a többi piaci szereplőhöz képest.
Elhangzott az is, hogy az applikációs, egyébként saját ügyfél részvényvásárlások is nagyon magas számok voltak. Hát ami azt gondolom egyébként, hogy tényleg egy megelőlegezett bizalom. Hasonlóan az applikációra próbálnak majd újra és újra újabb ügyfeleket szerezni, vagy azért a hagyományos bankolás területén is maradnak?
Mi mindig újabb és újabb ügyfeleket szeretnénk szerezni, hiszen növekedtünk eddig is, és eddig is ez volt a fontos feladatunk, és a jövőben is ez lesz. Tehát két célunk van, növelni az ügyfélkört, és növelni a meglévő ügyfelek elégedettségét a termékválaszték bővítésével és a UX élmény az ügyfélkiszolgálás színvonalának még további javításával.
Egy dolog hangzott még el, ami nekem egyébként részvényvásárlóként érdekes volt, hogy applikáción keresztül elérhető a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett összes részvény. Ez egy unikum a piacon, de ennek a fejlesztése akár mondjuk európai részvényekre is várható, vagy azért egyelőre ez a biztonságos magyar piaci működést próbálja belőni.
A jövő év első felében találkozunk, természetesen dolgozunk, nem csak Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények közvetlen, azon, hogy közvetlenül lehetővé váljon a mobilappon keresztül, de mindig csak akkor arról beszélek, ami megvalósult. de tudjuk, hogy mik a globális trendek, tudjuk, hogy a technológiai részvények a Nasdaqnál vannak, és a New York Stock Exchange-en is nagyon sokféle részvény van. Hogyha érdeklődik, akkor mondjuk a jövő évben, mondjuk április tájékán beszéljünk.
Hegedűs Évát, a Granite Bank elnök vezérigazgatóját hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, az új év első Reggeli Monitorának legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!